üzletem. Kötött fogás méghozzá, Csintalan Sándorral.
Jó estét, magyarok.
Horgáborral.
Jó estét.
Balogh Gáborral.
Sziasztok.
És Reichert Jánossal.
Adj Isten.
És az új magyar hanggal, mert hogy nekünk már van, önöknek holnap lehet. Hát én még nem láttam, ez annyira friss. De Tompos Ádám megint jót írt. Meg ott voltunk, Sóskuton, arról úgyis beszélni fogunk. Van egy riportunk is erről a jó kis meghallgatásról. Időgép melléklet, meg a publicisztikák. Úgyhogy holnaptól vásároljanak minket, mert akkor van ez a műsor is például. És hát kötöttfogás extra is lesz még hozzá jövő héten. 9-én? 9. Igen, 9-én este 7-től a Hadszín Teátrumban. Alapcsapat Puzsér Róberttel. Úgyhogy várjuk sok szeretettel önöket, még van néhány jegy, érdemes jelentkezni. Na! Hát kezdjük a legfrissebbel, mert hogy uniós csúcsot tartanak Brüsszelben, és hát Orbán Viktor tegnap még nyelvélt, ha jól emlékszem. Valami ilyesmi volt, hát megint ilyen harci lázban indult neki.
Nyergelt, fordult.
Hát tulajdonképpen ez történt, mert hogy váratlanul, vagy legalábbis mindenki arra számított, hogy most valami nagyon hosszú tárgyalás lesz, meg győzködés, meg ki tudja még mi jöhet, meg ugye volt szó előtte arról, hogy esetleg zsarolják Magyarországot azzal, hogy gazdaságilag összeomlasztják. Na, ehhez képest viszonylag gyorsan megszületett a megállapodás, ugye arról a 50 milliárd eurós csomagról, amit Ukrajnának szánna az EU. Orbán Viktor természetesen megszavazta, azért azt tegyük hozzá, és akkor három feltételről tudunk eddig, de még ez is elég hagymázos, azért ezt így elmondanám. Itt van. Azt mondja, hogy ugye ez a magyar miniszterelnök kérése volt, az egyik, hogy évente jelentést készít az Európai Bizottság a segélycsomagról, és ha kell, az állam és kormányfők vitáznak majd róla. Ez volt az egyik kérdése Orbánnak. A másik az, hogy az Európai Bizottság 2 év múlva felülvizsgálja a kiadásokat. Ez is szintén magyar álláspont volt, vagy kérés. És itt a harmadik, amiről nem tudunk egyelőre részleteket, az így hangzik, hogy a harmadik pedig egy a jogállami feltételességi mechanizmusra vonatkozó kiegészítő intézkedés, ami azt biztosítja, hogy Magyarországgal szemben a jogállamiságra vonatkozó megállapítások tisztességesen és objektíven történnek majd. Amiben az a jó, hogyha tényleg ez a lényege, akkor ez úgy hangzik, mintha eddig nem úgy történtek volna, nem? Tehát, hogy vagy ezek valami...
Amit ezzel az Európai Bizottság is elismert, vagy az Európai Partnerei elismert, mert ez érdekes, nem tudok, hogy aláírsz egy ilyet, hogy mostantól így lesz, ez fura egyébként tényleg. Ennek az egésznek szerintem az a lényege, hogy ez a harmadik a vörös farok, hogy haza lehessen hozni, hogy ugye Orbán mindig győz, tehát hogy olyan, mint Johnny Bravo a rajzfilmben, tehát mindig győz. És most is úgy kell, hogy jöjjön haza, hogy győzzön, és nyilván ezt a partnereik is,
nagyot nem veszített.
Üzletfelei, rokonai és ellenfelei, és mindenki tudja róla. Tehát, hogy tudták, hogy ő azzal mehet haza, hogyha meglubogtathat még valamit, hogy na tessék, akkor innentől igazságosak lesznek velünk, mert eddig nem.
Na, de nem győzött Orbán egyébként?
Hát nem győzött egyáltalán. Akik győztek, azok az ukránok, és szerintem ez nagyon helyes. Tehát én drukkoltam, hogy ez így legyen, és örülök neki, hogy Orbán is most már háborúpárti, hiszen az ő értelmezésében azok, akik Ukrajnának segítenek, azok háborúpártiak. Tehát újabb háborúpárti politikussal találkozunk. Ezek a feltételek mind a három olyan, amit egyrészt az Európa Tanács bármikor bármit megvizsgálhat. Igen. Tehát ebben az értelemben ez az égatag egy semmit nem jelent. Nyilvánvaló, akinek ad 50 milliárd forint, eurót, vagy az iszonyatos nagy összeg, azért ne felejtsük el, akkor nyilván rátekint erre. Tehát az első, az az égatag nem jelent semmit. Ugye Orbánnak eredetileg az volt a követelése, hogy évente szavazzanak erről, ezek közül egyik sincs erről. Tehát ő ezt nem fogja tudni eljátszani minden évben, hogy valami zsarolást vagy politikai cirkuszt tesz a köré, egyik sincs ebben. A harmadik elem, ugye nyilvánvaló, ez az Európai Unió részéről nézve, hogy az én szempontból, ahol eddig is így volt, tehát ott tulajdonképpen az európaiaknak semmit nem kell tennie, mert eddig is igazságos és, hogy mondjam, törvényes volt az eljárás magyar kormánnyal, nem Magyarországgal, a magyar kormánnyal szemben. Úgyhogy tulajdonképpen többről van szó, mint ne semmi fog meg jól. Orbán megalázó módon kell, hogy elsuhanjon ebből az egész történetből. Eladhatják ők ezt itthon másképp, nyilván el is fogják adni, de ne felejtsük el, hogy itt azért szerencsére az Orbán féle politikának egy súlyos verességét látjuk a külpolitikai szintéren.
Annyit hadd tegyek hozzá, milyen egyet értek egyen. Az egyik, hogy amit itt majd el fognak felejteni, de azért jó lesz, ami megjegyezzük, hogy ez az eredmény ugye annak ellenére született meg 5 percen belül, hogy előtte Orbán Viktor heteken keresztül ígérte, hogy mekkora küzdelmet fog folytatni, semmilyen küzdelmet nem folytatott, és úgy gondolom, hogy az tehát két okot még hozzátennék. Az első, hogy így elkerülte azt a kínos pillanatot, hogy szint kellett volna vallani a Robert Ficónak. Tehát egyelőre fel lehet tartani azt a látszatot, hogy a Pozsony-Budapest tengely működik, ugye ezt a fideszes propaganda kitalálta, hogy a Varsó-Budapest tengelytörés után helyette van Pozsony-Budapest tengely, így most lehet fel lehet tartani ezt a látszatot, hogy mintha lenne. Tehát Ficó megúszta, hogy nyilatkoznia kelljen arról, hogy. Tehát így megmaradt ez a látszat, hogy Szlovákia és Magyarország együttműködik, hiszen Ukrajna kérdésében már rég kiderült, hogy nem. Úgy értem, hogy Ficó beiktatása után viszonylag viharsebesen kiderült, hogy ő sem áll Budapest és Orbán Viktor pártján. Ez az egyik, a másik meg, hogy az a bizonyos harmadik pont arról szól, hogy viszonylag jól hozzá fogja illeszteni a fideszes propaganda a szuverenitás védő mániához, ami ugye a mostani választási kampányban a Fidesz egyik legfőbb érve lesz saját maga mellett, hogy ők védik a szuverenitást.
Átgondoltam, tényleg nem egyszerűen csak az esze semmi fog meg jól. Szerintem ez a nézőpont egy marslakó számára látható csak, de hát se, de te nem vagy marslakó, én se vagyok marslakó, ez így van. Tehát ez egy őrült nagy lakó. Ellenben már, hogy Orbán veresége ott, de nem itthon. Tehát ugye ez a történet tényleg arról szól, hogy egy, az az isteni idézőjelben szerencséje van Orbánnak, vagy Mászdi, akárhoz is nevezzük, hogy egy olyan ország élére került annak idején miniszterelnökként, mely ország ebben a közösségben, ugye mindig arra hivatkozik, hogy nem vétójoga van, de ugye konszenzus kényszer van. Ha ez az ország, hála az égnek, nem tartozik azon országok közé, mint Bielorusszia, ez az ország, és ennek a miniszterelnöke olyan pozícióban lenne, vagy olyan szövetségi helyzetben, mint Bielorusszia, és ezen keresztül Lukasenko, senkit az égött a világon nem érdekelne, hogy ő mit beferészik össze-vissza a világról. Ugyanakkor ő neki a helyi értéke Putyin számára is természetesen abból származik, hogy ennek a közösségnek a tagja, és ameddig az ő politikai mozgástere tart, az ő politikai hűbérulának a maximális, a lehetséges maximális szívességeket és szolgálatokat teszi meg. Itt most egy olyan határ volt, ahol a politikai nyomás és a szövetség ereje rákényszerítette arra, hogy megszavazza ezt a döntést. Természetesen úgy fogja itthon előadni, és tekintettel arra tényre, hogy hát hogy is mondjam, az érdeklődő közönségnek hűséges, Orbán számára hűséges része, a részletekkel, vagy pontosan a részletek egyáltalán nem zavarják politikai ítélőképességét, el fogja tudni adni. És így kell tovább menni. Ebben persze ezt mindenki huhogásnak veheti, az a katasztrófa, hogy a szövetségeseink agyában, a szövetségeseink politikai megítélésében ez rakódik, mint a guánó. A gyerekeim és az unokáim súlyos árat fognak ezért fizetni, ha csak el nem hagyják ezt az országot. Már most is egyébként mi is.
Igen, saját magamhoz, hogy a harmadik pont mögött azt is, hogy mondjam, felsejthetjük, vagy sejthetjük előre, hogy a Füstös szobákban megállapodás született arról, hogy fogunk kapni megint egy rakáspénzt abból, amit visszatartottak, és ez nagyon fontos lesz, mert az ország pénzügyileg rettenetesen kínos helyzetben van. Sanyi a szavajárásában irdatlan nagy szarban vagyunk. Tehát fogunk kapni pénzt, én azt gondolom, hogy ez az utolsó kitétel arra utal, hogy az Orbán elintézte magának, hogy most megint megúszza a csődöt.
Fontos. Janikám, Vagy így lesz, vagy nem, és én csak egy dolog miatt szeretnék szóba lenni. Nem legesetek ti már füstös szobákat, Európában sehol nem lehet dohányozni. Hagyjál már, nincsenek füstös szobák.
Sajnos.
Jó. Hát én is, törekszem minden alkalommal. Nekem a füstös szobákhoz jó emlékeim kötődnek. Ne gyaláld ezzel a mai közpolitika, meg világpolitika helyzetét, hogy a füstös szobák.
Abszolút csatlakozom ehhez.
Ez a dohányos
párti. Várjátok már, dohánymentes füstös szobában mi történhetett? Tehát a nyilván az, hogy pénz fog kapni, az valószínűleg, de mi az, amivel rávehették?
Ez egy fontos dolog, amit a János mondott, mert szerintem ez rávilágít arra, hogy tehát egy kicsit, ha tágabban nézzük, vagy valami tágabb tanulságot akarunk ebből levonni, akkor itt nagyon világosan, nagyon ilyen piros krétával meghúzták az oly sokszor hangsúlyozott magyar szuverenitásnak a valós határait. Tehát itt arról van szó, hogy egy olyan ország, amelyik ennyire ki van téve az Európai Uniós forrásoknak, ahol számos kutatás, felmérés bizonyítja, hogy gyakorlatilag a magyar gazdaság az nem úgy működésképtelen, vagy nehezen működne az Európai Uniós források nélkül, hanem lényegében ezek puszta elégetésére és felélésére épült, tehát ilyen benzinként használja ezt a dolgot, és nem ebből nem fejlődik, nem előre megy, hanem létezik. Egy ilyennyire kitett országnak a szuverenitása lényegében az egy fikció, és azt azért tegyük hozzá, hogy szokásomhoz híven azért mindig émlik a csúnya cinikus itt az asztalnál. Én azt gondolom, hogy azért abban van egy kis önleleplező dolog is, hogy ha most valóban kapunk majd ilyen forrásokat, illetve általában az, hogy az Unió ezt rákötötte az ukrán történetre, miközben korábban azért arról volt szó, hogy a korrupció és a jogállamiság helyzete az, ami itt a fő probléma. Lehet, hogy aztán majd kiderül, hogy ez nem is akkora probléma. Ha Magyarország a fő geopolitikai irányvonalakban felsorakozik a konszenzushoz. Ez nem túl szép dolog, meg erre én úgy szeretek kajánul rámutatni, de attól függetlenül a politikai realitás az meg ilyen. Tehát hidegháborús helyzet van, Magyarország része egy szövetségi rendszernek, ilyen helyzetekben olyan szintű kilógást, mint amit Orbán kitalált, és most tök mindegy, hogy erről morális szempontból ki mit gondol, ez reálpolitikailag, pedig éppen Orbánéktól halljuk mindig, hogy a racionális reálpolitika milyen fontos. Most volt az a pont igazán, amikor Orbán végképp túl kilógott abból a reálpolitikából, ami a valóságba átültethető. Szóval itt most egy valóság jött vele szembe, az, hogy kicsi vagy, gyenge vagy, és igen, ez egy hidegháborús helyzet, igen, barátom, benne vagy ebben a szövetségi rendszerben, és te nem vagy elég erős ahhoz, hogy ilyen játékokat üzzél. A te véleményed egyszerűen le van szarva. Ez történt gyakorlatilag, azért van leszarva, mert nincs hozzá erőt, hogy megvalósítsd az elképzeléseidet. Mondom, mindegy, mit gondolunk morálisan az Orbán elképzeléseiről. Szembesült azzal, hogy mekkora lovon ül, hogy ez az ország mekkora, hát ekkora. És jelentős részben az ő politikájuknak is köszönhető egyébként, hogy az ország még mindig ennyire kitett egyébként az uniós forrásoknak, mert magától nem áll meg a lábán, még annyira sem, mint amennyire megállhatna.
Egyszer majd folytassuk le azt a vitát, ami most Magyarországon kapcsolatban sokszor elhangzik. Szóval az a fajta szuverenitás, amivel kábítja ez a jó ember ezt az országot, és sokan megeszik, a világon egy ország számára se áll rendelkezésre. Egyszerűen ez ma már a világ, régebben se, nem olyan nagyon régóta, tehát már régebben is azért ez a totális szuverenitás nem volt, különösképpen nem az unió tagállamai számára, akik bizonyos képlet vagy nézőpont szempontjából egy kicsi országok a mai világpolitikai játszmákban. Ha nem szövetkeznek, végük van a Nagy-Britanniának, tehát ez az unió nem csak azért, nem csak az előtt, a kihívás előtt áll.
Jó, de azért én hagyd legyek a szép cinikus, tehát nem, hogy te vagy a csúnya, tehát hogy a visszaélve a lehetőségeket. Tehát én azt gondolom, hogy egyrészt azt ne felejtsük el, hogy Orbánék már eddig is iszonyatos károkat okoztak ennek az országnak. Tehát az, hogy két éve egy fillért nem kapunk az Európai Uniótól, és itt van egy helyreállítási alap, ami arra volt kitalálva, hogy a járvány utáni problémákra, kezelésére legyen gyorsan pénz, amit ők nem tudtak igénybe venni a maguk ormótlan és elfogadhatatlan korrupciós és jogállam ellen folytatott tevékenység következtében. Tehát egyrészt ezek olyan károkozások, amik ugye szeretnek a Orbán és társai hazárulásról beszélni, de én ezt messze a nemzet elárulásának gondolom, hogy elvonták ezt a nagy bajban lévő ország, tehát a 22-23-at nézzük, ami egyik legnehezebb időszak volt az elmúlt 31 néhány év alatt, hogy ebben az időszakban nem tudtunk hozzáférni ahhoz a lehetőséghez, amit az Európai Unió, mint közösség kínál. Ez az ő végtelen felelőtlenségük, elfogadhatatlan politikája. sokáig következménye. És ezt nem lehet levakarni, persze igazad van, majd hazajön és elmondja, de azért nekünk is megvan ebbe a felelősségünk, hogy elmondjuk, hogy ez egy durva és elfogadhatatlan hátrányba hozatal a Magyarországnak, ami hátrányt nem szenvedett el. Se Szlovákia, se Csehország, se Románia, mondjuk csak, hogy a régióban, Lengyelország elszenvedett, meg is látszik a helyzeten, ez vezetett egyébként a lengyel szélsőjobbukásának, egyik oka a lengyel szélsőjobbukásának. Tehát ez az egyik, amit szerintem mindig nekem fontos, hogy mindig elmondjam, és ehhez képest egyrészt mi most se kaptunk egy fillért se, tehát félértés ne esik, nincs arról szó, hogy Magyarország kapott volna, hogy arról van szó, hogy a rendelkezés álló források egyharmadáról azt mondták, hogy ha megfelelünk mind a 27 feltételnek a sarokpontnak, akkor lehet erről majd szó. Az, hogy akuk születnek a külpolitikában, azt én természetes dolognak tartom. Tehát én ezzel nem, nekem ezzel nincs problémám. Az, hogy egy elszabadult tutajt próbálnak meg igazgatni, és ennek vannak akár pénzügyi eszközei is, én ezt nem morális kérdésnek gondolom, hanem ezt egy olyan hatalmi játszmának, ami számomra ugyan nem szép, de tudomásul vehető. Ezzel együtt is én nem látom azt, hogy Magyarország megkapná ezeket az összegeket teljes mértékben, és főleg nem látom azt, hogy mikor. Láthatóan az Unió arra játszik, hogy 24. június 9-ig valahogy kihúzza ezt a dolgot, és meglátjuk, hogy milyen lesz az új Európa Parlament összetétele. Orbánnak is van ez ügyben valamiféle hagymázas vágya, hogy majd most a szélsőjobbit átveszi a hatalmat. Nem látunk ilyen kutatásokat, amelyek ezt igazolnák, meg fog erősödni az ő társága, de látszik, hogy ez a társaság se kér Orbánból. Tehát azért azt ne felejtsük el, hogy sorban látjuk az elhatárolódásokat, hogy Meloni nem azért beszélget Orbánnal, mert a barátja, hanem mert felháborítónak tartja, ami történik a egyik honfitársával a magyar börtönökben. Tehát nem arról beszélgetnek, hogy te figyelj öreg, hát akkor mi együtt szélsőjobbosok, jól kergessük el a bevándorlókat, mert például a bevándorlásokban Meloni pont az ellenkező oldalán állnak a történetnek, mint a magyarok. És sorolhatom tovább. Nyilván a holland szélsőjobbos miniszterelnök jelölt, aki egyáltalán biztos, hogy miniszterelnök lesz, ugye nincs szerintem olyan kérdés, amiben egyet értene Orbánnal, tehát nagyon nehezen tudna vele egy közösségben bármilyen módon is megjelenni. Tehát itt vannak illúziók ebben az egész történetben, és közben Orbán beszorul egy helyzetbe, amit itt Magyarországon a sajátjának el tudhat adni győzelemként, de közben az ország folyamatosan veszít, és ez az ő felelősség.
Mindannyian szerintem az, amit mondtál, és plasztikusan el is mondtad, én csak arra emlékeztetnék, hogy nem azt mondtam, hogy fog jönni pénz, de úgy gondolom, hogy próbált és ígértek neki, meglátjuk, azt fenntartom, ugye, hogy jön a február, és a kerek, tehát hogy mindjárt világosan tudjuk, ugye a 13. havi nyugdíj kifizetését hetek óta ígérik, hónapok óta jelentették be a pedagógus béremelést, itt a Gáborról, sőt, a Sándorral is ugye kétszeresen is érintettek vagyunk, mivel ugye az eredeti szakmánk a tűzőkről van szó, és ezeket a pénzeket ki kell fizetni, és ehhez képest a magyar államkassa igen rosszul áll, tehát itt hát a forintnak az árfolyamán is lehet látni, hogy itt nagyon vékony jégen sétálgat a kormány, szüksége van a pénzre. Én fenntartom, hogy szerintem igenis van esélye annak, hogy az Orbán ennyire gyorsan lefeküdt, ilyen hát egészen express lefeküdt.
Hogy miért?
Hogy igen, hogy nem, pénz fog miért? Jönni, nem tudom mennyi, nem gondolom az egész, de egy biztos, hogyha csak 1 milliót engednek, arra is óriási szüksége van jelenleg, akkor meg kell nézni a Varga beszédeit, a pénzügyminiszter Vargának.
Jó, most beszédeit. Vagy így lesz, vagy nem. Amúgy most az Orbán kormány védelmezőjeként kell fellépnem, mert te nagyon szereted mindig utólag megmagyarázni, amit előtte mondtad, szeretném mondani neked, hogy a nyugdíjjal kapcsolatban majd 12-e után tudunk nyilatkozni, mert hetek óta azt mondják, hogy február 12-e jön meg a 13. az normál nyugdíjjal együtt. Úgyhogy ne taszíts kétségbeesésbe a kedves nyugdíjas kollégákat, jó? Majd a 12. utáni műsornál majd referálok. Már te is nyugdíjas
vagy. Azért azon mindannyian meglepődnénk, hogyha nem fizetnék ilyen. Hát az nem, az egy kicsit azért durva lenne. Na, de ha maradjunk külföldre, meg
lenne oka a bukásnak. Június 9-e.
Szóval, hogy maradjunk akkor itt a sikeres külpolitikánknál. Oké, ez itt most megoldódott legalábbis. Mi a helyzet a svéd NATO csatlakozással? Mert amikor elkezdődött ez a cirkusz, ugye nagyon sokat beszéltünk erről a témáról, és akkor a törökökkel való kötelikben repülésről volt szó, meg így védik egymást, úgy, meg mit be, meg dac, meg oroszok, de most mi a búbánat van, mert most ott vagyunk egy számon.
Hadd fűzzek ide egy megelőző lábjegyzetet, ne arra ugye azért, mert olvasóink nem lát, vagy a nézőink nem láthatták még a friss magyar hangot, és a Holnap utcára kerülő számban van egy dermesztő anyagunk, egy állítom, hogy a hétvégi magyar sajtó legfontosabb anyaga lesz. Hát megírták a kollégák, ugye, hogy Hóvári János, aki a magyar diplomáciának egyik nagyon fontos alakja volt, és azon kívül, hogy diplomata volt, azon kívül igen jeles turkológus, aki nagyon sokat tett azért, hogy Magyarország és Törökország olyan közel kerüljön egymáshoz, amilyenre került. Hóvári részt vett abban is, hogy Magyarország a türk államok szövetségéhez közel került, illetve oda belépett, ugye ez egy kicsit bizonytalan a hivatalos megjelenése.
Megfigyelő státusban.
Igen, de közben ide került ugye ezeknek az európai közösségben, mindegy. Szóval Hóvári János tavaly augusztusban meghalt, és most megírjuk a Magyar Hangban, hogy elég sajátos módon halt meg szegény Hóvári János. Monakóban kiesett a 9. emeletről, tavaly augusztusban. Ez eddig nem volt ismert, és ez egy igen fontos történet. Gondoljunk Orbán Viktor nagy barátjának, Vladimir Putyinnak, a különféle kritikusainak a történetére. Döbbenetes az anyag, döbbenetes a tény. Jöhet Svédország.
Én nekem arról, ahogy a Magyarország ugye elmondta nagyon sokszor, hogy a magyar kormányzat, hogy nem leszünk az utolsók, és ahogyan egyébként mi is itt tényleg odásról adásra arról beszéltünk, hogy hát nyilván igen, itt a törökök kértek egy szívességet, és akkor ők nem
akarnak.
Nem mondtam. Akkor te okosabb voltál, én azt gondoltam. Valószínűleg ez volt egyébként, csak szerintem hasonló, tehát volt valami ilyesmi, de hát most igazából én úgy látom, hogy Orbánék úgy jártak, mint volt az Osztiál együttesnek egy legendás fellépése, amikor egy kicsikét több feles fogyott a backstage-ben, és szegény Paksi Endre mögül levonult a zenekar, mert hát nem igazán tudta az előadást megtartani, a koncertet, és akkor neki az utolsó mondata ez a felvételnek erről, hogy hátra néz, nincs mögötte senki, teljes csönd a színpadon, és azt mondja, hogy hát itt hagytak, bazd meg. Na most egy kicsit úgy érzem, hogy Orbán áll a színpadon, mögötte már leszereltek a törökök is, nincs semmi, síri csönd van, és ők most ott itt maradtak ezen a színpadon. Igen, Törökország sem akart az utolsó lenni. Tehát szerintem átverték őket.
Igen, de azért itt megint hagy, mert fontosnak tartom, elnézést, hogy ilyen együgyűnek tűnök, hogy azért itt ne felejtsük el, hogy arról, amit megakadályoz éppen Orbán a saját szűklátókörű politikai játszmai érdekében, az az, hogy Európa egyik legerősebb hadserege a NATO részévé váljon. Ami elementális érdeke lenne a magyar társadalom jobbos, balos, közepes mindenkiének. Tehát van egy nagyon jó felszerelt, nagyon komoly hadsereg, ugye ehhez képest a magyar hadsereg az egy operett testület, még ezzel a fantasztikus sok nevűvel az élén is, és mindenféle beruházással együtt is, és annak, hogy nem tud belépni miattunk a NATO-ba, amíg a törökök ezt megakadályoztak, a törökök ugye ezt egy egyszerű ilyen zsibvásárnak gondolták, értek az Amerikaktól valamit, valószínűleg néhány repülőgépet, nem is olyan nagyon keveset, és jó áron, ezt megkapták. És amikor ezt ők megkapták, akkor azt mondták, hogy jó, hát ez itt ugye így működik a bazárban, igen, semmi probléma. Ugye mi még nem is kértünk ezért semmit, tehát ennyivel ebben az értelemben kicsit rosszabbak vagyunk, mert legalább kérhetünk volna valamit, azt kérjük, hogy legyenek rendesek velünk azok a svédek, akik egyébként rendesebbek voltak mindig, mint a finnek ez ügyben. Egyébként Svédországban is egy jobboldali kormányban éppen szeretném jelezni.
Amit egy radikális jobboldali párt kívülről támogat.
Így van, tehát egyáltalán nem arról van szó, hogy egy szélsőbalos sorosista banda az, aki itten szól. És egyszerűen csak azért, hogy az Orbán ezt a játszmát, amit egyébként elveszített, hiszen a szemünkbe hazudott. A miniszterelnök azt mondta, hogy nem, mi leszünk az utolsók. Nem egyszer, nem kétszer, nem legalább 100-szor, de lehet, hogy csak 20-szor. Nem nagyon sokszor. Nem beszélve a környezetéről. Egyszerűen szerintem a törököket nem érdekli Magyarország. Tehát Erdogan szeret ide jönni valamiért, nem tudom, mit biztos, a Gülbaba türmét, van valami izgalmas dolog, és ő se tud sehova menni. Hát ugye röhelyes volt, nem tudom, emlékeztek erre, ez a ló és az autó. Hát, hogy ide jön a török elnök, és tulajdonképpen egy autóügynökként megmutatja,
hogy gyártottak egy fantasztikus elektromos autót, és ez a teljesen stupid magyar miniszterelnök ezt jó képet vágva beleül, és az egész világon látják, hogy itt egy török elektromos autó, milyen jól néz ki. Tehát egyszerűen, mint egy ilyen, hogy mondjam, mi
borzisabb az
állat. És ehhez képest áll egy ló mögötte. Szóval tényleg az egész már azt kell mondanom, hogy van olyan, hát utoljára azt hiszem Brezsnyevek ajándékozott egy egész fogatot annak idején, Kádár János, tehát ez ugye volt valami ilyesmi a 70-es években emlékeim szerint. De hogy én valahogy ezt az egészet, megint azt kell mondanom, hogy a magyar érdekek elleni tevékenység sorozatnak gondolom is.
De, persze, de mi ennek az egésznek a oka, az, célja, az, haszna?
Az, haszna nincs. Annyi haszna van, hogy Orbánról beszélünk. Mi is ugye erről beszélünk.
Hát Orbán, nem is beszélnénk róla.
De nem beszélnénk ennyit róla, és a világ sajtó nem beszélne róla. Hát azt hiszed, hogy nem volt még olyan politikai szereplő a magyar politikában, akiről a világ sajtóban ennyit beszélnek, mint Orbán. És szerintem ez neki jó.
Ne, ez a mitológia építés része. A hős. És ennek a közönségnek, az ő közönségének ez kell és fontos, és nem csak az ő közönségének különben, ez egyelőre olyan, mint egy fertőzés az országon belül. Aztán hagyd tegyek oda, egyrészt én sose gondoltam, hogy itt valami török-magyar akármi is van ebben a történet, mert az Orbán mitológiájához tartozik oda, azzal a Dumával együtt, hogy a frakció, meg egyébként hülyének néznek mindenkit, tehát ez valami csuda. De azért egy dologra szeretném fölhívni a figyelmet. Egyrészt, ha valakiknek politikai konfliktusaik lehettek, vagy vannak, mondjuk például Svédországgal, a törökök. Most én nem minősítem a török politikát a kurd munkáspárttal összefüggésben, de az egy valóságos konfliktus, ugye ott azért megy a cirkusz, mert a törökök politikai, ha úgy tetszik, a svéd belpolitikát, sőt, mi több, a svéd, bizonyos értelemben a svéd alkotmányos helyzetet kétségbe vonó akármiük követeléseik voltak, vannak Svédországgal kapcsolatban, sőt a kurd munkáspártot egyébként nem csak a törökök tartják, és ez nem az én álláspontom, nem, hogy félreértést, én csak tájékoztatásról mondom, más demokratikus országok is terrorszervezetként tartják nyilván. Nem menjünk ebben, én ezt csak azt akartam ezzel illusztrálni, hogy nem csak a bazárról van szó a török-svéd esetben, a törökök azt mondták, hogy oké, menjen, megoldjuk, megcsináljuk, egyébként F-35-ösöket akarnának kapni. Amerikaiaktól is nyilván meg fogják kapni, az amerikaiak azért nem akarták odaadni az F-35-öst, mert egyébként az orosz rakéta légerhárító rendszert megvásárolták a törökök az oroszoktól, de azért ott is van egy domináns érdek, amit mindig elfelejtünk. Törökország azért elég közel van Oroszországhoz. Tehát a török, hát igen, nem véletlenül NATO tagok, nem csak, hogy is mondjam, civilizációs, meg nem tudom milyen
okból. Meg az egyik
hát nem hülyékezek teljesen. Hát nem hülyékezek teljesen. Janikám, ha ketten beszélünk egyszerre, akkor nem érti a közönség. Tehát nem hülyékezek annyira. Ez az Orbán, meg hát ez az örök kérdés, hogy Pisti, meg kell barátkoznod ezzel, hogy a rajongó tábornak játszik.
Jó, én értem ezt, hogy büszke, erős magyarok és mi azért, meg egy darab dokumentumfilm miatt itt nem hagyjuk a világpolitikát tovább gördülni, de nekem nagyon kevésnek tűnik ez a belpolitikai hasznosság.
Micsoda, ezt tartja a hatalomban, mi az, hogy kevés? Nem,
ez konkrétan, ez a svéd sztori.
De szerintem van igazság abban, amit mondasz, mert nem csak az a kérdés, hogy Orbánról beszélünk, hát ez így nyilván kicsit elnagyolt, mert Orbánról persze beszélünk, hát ő vezeti ezt az országot, mert igen, nyilván itt általában róla szövegelnénk, hanem az, hogy milyen összefüggésre beszélünk Orbánról és a kormányzásáról. Tehát az, hogyha időnként olyan lépéseket tesz, amelyeknek egyrészt nagy a nemzetközi vízhangja, másrészt baromi nehezen érthetőek, harmadrészt még valami jelentőségük is van, és erre azt mondja, hogy mind a három igaz, akkor erről kezdenek, tehát erről fog szólni a magyar politikai élet. És bocsak, annyit akarok csak mondani ezek, hogy erről fog szólni a magyar politikai élet, és megint föl lehet osztani erre a kuruc-labanc vonalra a magyar közéleted, és hozzá kell tennem egyébként, hogy ez azért működik, mert ha megnézitek ebbe a csapdába, az ellenzék rendszeresen bele is sétált. Csak meg kell nézni, hogy a Momentum frakciójának hány olyan képviselője van, akinek nagyon-nagyon kevés felszólása van, pedig nem nagy frakció az országgyűlésben. Amúgy szerintem nem feltétlenül csinálják rosszul, mert inkább a válaszolókedveket kéne járni. Hogy mondjam végig. Hát de amikor ez az ügy volt, a svéd-magyar, akkor a Momentumnak szinte az összes képviselője fölállt, és szükségesnek tartott erről beszélni, és rögtön le is csaptak a másik oldalról erre, hogy na, most bejöttek a parlamentbe, mert maguknak ez a fontos, stb. Stb. Tehát, hogy itt van egy olyan ilyen csapdahelyzet, olyan tematizációs csapdahelyzet, amit a Fidesz nagyon okosan rajzol föl, ebbe az ellenzék részben bele is sétál, részben a Fidesznek, mert persze van egy olyan valóság alakító ereje, propagandán meg a kommunikációjukon keresztül, hogy ezt a kuruszlabant felosztást el tudják végezni, és ha ezt elvégzik, onnantól kezdve nincs racionális értelmes vita.
De bocsánat, van egy még egy szempont, csak hogy a kérdésedre próbáljuk meg választ adni, mert azért itt ne felejtsük el, hogy Orbánnak az a játszmája, és akkor ez egy valódi játszma, ami tulajdonképpen, hogy ő a híd a kelet és nyugat között, hogy ő mégiscsak szóba tud állni a Putyinékkal, hogy ő mégiscsak a Kína lábának betételének egy fontos helyszíne, vagy Magyarország, ugye itt a nagy elefántnak a lábnyoma sorba jelenik, meg itt-ott, mit tudom én, hány száz milliárd, én most már ezer valahány száz milliárdos összköltségvetéssel, amit a kínai cégeknek kifizetünk annak érdekében, hogy ide jöjjenek. Ami sokszorosan annak, amit bárhol máshol kapnának, szeretném jelezni, megint csak a költségvetési pénzből természetesen. Tehát azért ennek van abban az értelemben, nem csak abban a kommunikáció értelemben van értelme, hanem van az értelmem is, hogy nyilván akár az oroszoknak, akár a kínaiaknak, akár és sorolhatom a többi nagy barátot, a keleti diktatúráknak az üzenet, hogy itt van valaki, aki nem úgy játszik, aki persze a végén kénytelen lesz behajolni, de mégiscsak a mi beépített emberünk ebben a rendszerben. Mégiscsak rajta keresztül vagyunk itt. Tehát ez a kettős játék, ez a hídszerep, ez Orbánnak, hogy mondjam, egyrészt tényleg hoz, mert ha valamiért működik a gazdaság, abban az értelemben, hogy erőforrásokat hoz. Ezek most átmenetileg finanszírozzák ezt az országot, most átmenetileg munkahelyeket teremtenek, most átmenetileg gazdasági lehetőség. Hogy ez mekkora kiszolgáltatottság, hogy tényleg biztos-e, hogy ezek az akkumulátorgyárak fogják megoldani az elektromos autók, ez nem érdekli. Tehát egy nagyon rövid távon gondolkodó emberrel állunk szembe.
A pillanat uralja ebben is.
Igen, szerintem. És ebben az értelemben van egy ilyen fontos üzenet a keleti partnerek felé, hogy én a tietek is vagyok. Én vagyok az utolsó, aki képviselem a ti érdeketeket, mert ha valami nem érdeke az oroszoknak az Svédország csatlakozása, ha valami nem érdeke Kínának, az az Európai Unió további nem gyengülése, mert nem beszélek most még erősödésről, hiszen azért az is a tét, ugye ne felejtsétek el a novemberi USA választást, hogy mi a fene lesz itt. Ki tud, ha tényleg Trump jön, akkor ki tud ellen tartani? Mert azért Európa elvileg erre képes lehet a maga 500 milliós lakosságával és nagyon, nagyon jelentős gazdasági potenciájával, de ahhoz egy működőképes Európa kell.
Egyébként miután benekott jeleskedtél, de ide kapcsolódik, az utolsó mondatot nem tudtam elmondani, de kapcsolódik ez a kelet-nyugat hídszerepel. Azért az is fényesen kiderült ebben a török döntésben, hogy mennyire leszarja Erdogan Orbán Viktor. Mikor a totálisan.
Hát én elkezdtem.
Egy rohadt, de semmit nem tudott arról, hogy mit fognak csinálni a törökök. Ez valami egészen elképesztő, de hát most komolyan, ez megint csak befelé szól, hogy mi vagyunk kelet és nyugat között, hát most komolyan, és elhiszi a magyar lakosság egy jelentős része, hogy mondjuk az Unió, meg Kína, között közvetítőkkel. Egy nagyon jelentős történelmi figura fog közvetíteni. Hát azért ne vicceskedjünk már rá, ráadásul őrült nagy kérdésekben. Tudnilik azért a kínai akkumulátorgyáraknak e fajta beengedése, ráadásul egyébként az uniós önvédelem, ha úgy tetszik, és az uniós szuverenitással szembe megy, mert Kína most kijátsza azokat a kereskedelmi, környezetvédelmi, pénzügyi szabályokat, amelyeket az Unió a saját szuverenitása, a mi szuverenitásunk érdekében egyébként összehozott az elmúlt évtizedekben. Ezt azért ne felejtsük el. Tehát itt most hegedűs hadnagy.
A nagy hatalmas magas világpolitikából rickedjünk le itt a kis közéletünkbe, egészen Bajer Zsolt nagypapájáig, akiről Ungvári Krisztián.
Hát nagyon mélyre mentünk, nagyon magasra.
Hát így kell.
Az egy ilyen stuka volt.
Geszombeteg vagyok.
Szóval, akiről Ungvári Krisztián kikutatta, hogy hát egy ilyen nyilasból lett kommunista besugó, ami azért elég gyakori karrier út akkoriban. Most nekem igazából az a kérdésem, így magammal szemben, aztán majd meglátjuk, hogy titeket mi mozgat meg ebben, hogy szabad-e, érdemes-e, érdekes-e ezeket a apák és nagyapák történeteit előásni, vagy pedig egy Baljás Zsolt dimenziójában, aki olyanokat mondott, amilyeneket, meg olyanokat mond most, amilyeneket, meg az, aki ott van-e ennek értéke? Tehát nem értitek, hogy mi ezzel nekem a problémám?
Hát, nem tudom.
Fiúk és a gyermekek, igen, vagy apák bűnei.
Igen. Nekem egy nagyon kettős ebbe a álmunkban két macska voltam. Tehát, hogy egyrészt azt gondolom, hogy nagyon sokaknak igaza van abban, hogy a Bayerrel nem az a baj, hogy ki a nagyapja. Nekem tök mindegy. És nem is kell nekem ezt tudni. Nem tartozik rám. Ő rá tartozik, és egyébként érdekes volt az ő reakciója erre, hogy kvázi megköszönte Ungvárinak, hogy föltárta előtte a ez is benne van az ő első reflexiójával.
Ügyes cikk volt.
Igen, ügyes szerintem.
De retorikai fogás.
De tehát egyrészt van az az elem, hogy nekem Baljás Zsoltán nem az a bajom, hogy ki a nagyapja. És nagyon utálom azt, amikor apák és fiúkat, vagy nagyapák és fiúk, ami még sokkal messzebb van, tehát ott már ugye nagyon-nagyon távoli a kapcsolat, és akár semmi közük nem kellett, hogy legyen egymást, vagy nagyon kevés közük, és a hatás is érdekes. Ezzel együtt ez persze egy érdekes dolog, ami ebben igazán a Bayer szempontjából érdekes, hogy ő ezt vagy tényleg nem tudta, ezt én nem tudom, vagy lehazudta, mind a kettő. Egy fontos dolog, ha nem tudta, az is, mert ugye miért nem járt utána, az ember azért valamennyire utájára közel szülene, de hogy az ellenkezőjét mondta, az biztos, és ha valaki apák is fiúkozik, az pont a Bayer. Nem egyszer, nem kétszer, a Dobrev családtól kezdve a sokaknak, másoknak a családjával szórakozott már Bayer Zsolt, elfogadhatatlan stílusban és formában. Tehát ez a dolog egyik fele, hogy én félteném magunkat, hogyha ez határozná meg a közbeszédet, az életünket. A másik pedig, hát tényleg érdekes, tehát történni, ha történész lennék, nem az vagyok, akkor érdekelne, hogy hogyan alakulnak, hogy milyen furcsa ez egész magyar rögvalóság, hogy itt vannak, hogy hogyan alakulnak a családok, hogy milyen fura összevisszaság van, hogy lesz valakiből, lesz valaki, tehát hogy családtörténetileg, történelmileg, szociálpszichológiai nagyon érdekes dolog, csak rárakódik a politika, és ettől kezdve pedig egy nagyon fura helyzet áll elő. Baljás Zsolt ebbe a sajátjainak hősként fog kikerülni, akit ez az Ungvári itten bánt, és majd ki fog derülni az Ungvári család.
Ez nem megtörtént.
Majd még hozzájön a kacsintás, hogy látod, ő is milyen jó családból származik. Ez a borzasztó, tényleg milyen egyetértek, Gábor, annyit adjegyezzek meg, hogy aláhúznám, hogy Baljás Zsoltot a saját életműve minősíti. És ez az egész mostani történet, ez azért érdekes, hogy Baljás Zsolt nem tegnap óta ír, és mindannyian szerintem egyetértünk abban, hogy Baljás Zsolt erős író, tehát erős megmaradó mondatokat fogalmaz, amelyek sokakban élnek, és most konkrétan arra gondolok, hogy engem a maga a sztori, meg az egész Ungvári Krisztián, meg az ő családja, meg ez mind, tehát aki ebben úgy valamelyest otthon van, mondhatom, élvezettel olvasni, tehát volt benne olvasni való. De, ami nagyon érdekes volt, hogy talán a HVG egyik újságírója idézte fel, hogy Baljás Zsolt egy tárgyban önmagának teljesen ellentmondó cikkeket írt korábban. Tehát önmagának szögesen ellentmondó megnyilatkozásai voltak régebben is Baljás Zsoltnak erről a dologról, meg a mostani is.
Tehát ő azt mondja, hogy nem tudta eddig.
De közben kiderült, hogy régen megírt róla. Tehát az a baj, hogy és itt a probléma, tehát hogy az lenne a jó, ha a magyar közélet egyáltalán nem szólna ilyenekről, ebben egyetérte Gáborra, ha sajnos a magyar közéletből igen ritka a tárgyszerű hang. Tehát ha van egy probléma, akkor arról beszéljünk. Amikor régen a Magyar Nemzet munkatársa voltam, évtizedekig emlékezhettek rá mind, hogy a nagy publi oldalon ugye az volt az a Bocska idézet volt, ugye a motto, hogy a dolgot őt magát nézzük. Igen. Erre ma Magyarország ilyen ritkán mutatkozik hajban.
Igen. Egyébként szerintem ebben a cikkben az a belső ellentmondás feszül, ugye nekem tisztességes szakmám történész volna, de nem gyakorlom Ungvári Krisztián, viszont gyakorolja. Tehát most abban, hogy ez most, amit ő föltárt, az most mennyire hiteles, vagy felel meg a valóságnak, vagy milyen kutatási módszertant alkalmazott ebben, én nem akarok nyilatkozni, mert ebben ő sokkal ismertebb szakember, meg ő szakember, én meg nem. De mondjuk azért cikkeket írok már azért 15-20 éve, tehát amikor úgy a szöveg elém került, akkor láttam, hogy van egy olyan ellentmondás, az végig feszül az egész szövegben, hogy tulajdonképpen miért írtam én ezt meg. Mert ugye azt nem lehet írni, hogy azért írtam meg, mert Bayer Zsolt állandóan másokat cseszeget a felmenőivel, és megérdemli, hogy ő is szembesüljön ezzel. Valójában szerintem ennek a cikknek elsősorban ez volt a célja, de ezt nem lehet így leírni. Különösen egy történész nem mondhatja azt, hogy én csak ki akarok tolni valakivel, aki egyébként lehet, hogy megérdemli, de hát egy történész ezt nem teheti meg. És itt belemegy egy olyan nagyon, vagy rátéved egy olyan nagyon ingoványos talajra Ungvári, akkor megpróbálja megindokolni, hogy igazából miért fontos ez a történet Bayer Zsolt szempontjából. És ő azt mondja, hogy a Bayer Zsolt nem csak az életművét, nem csak a gondolkodását, hanem morális érzékének elvesztését, azt nem mit fogalmaz, és vissza lehet vezetni erre a családi háttérre. És szerintem itt viszont, tehát ő ezt írja, sőt ennél még blödebb dolgot is ír azzal, hogy amelyik házban fölnőtt, ott sok volt a nyilas, és akkor az a környezet hogyan befolyásolta, de tulajdonképpen nem kell elmenni a blöd dolgokig, már az is szerintem egy veszélyes gondolat, hogyha azt mondjuk, hogy egy embernek, különösen az olyan felmenői, akik már valóban nagyszülő, tehát nem is biztos, hogy valóban ismerte, kiderült, hogy Bayer azt állítja, hogy alig ismerte, de olyan mindegy ez. Tehát azt állítani, hogy ez determinál, vagy erősen meghatároz, az, hogy a saját családodban volt egy ember, aki gazemberként viselkedett, és egyébként egyáltalán nem biztos, hogy ezzel eldicsekedett a családnak, sőt, valószínűleg nem. Ez olyan ilyen a transzgenerációs pszichológia borzasztóan bonyolult és nehéz, és fiatal a tudományágában, ez szerintem egy olyan belekontárkodás, amit egy történész azért nem engedhet meg magának, nem azért, mert égő, hanem azért, mert ez egy agyon traumatizált társadalom. Olyan 100 év van mögöttünk, ahol a picit megkapirgáljuk a családokat, majdnem mindenhol fogsz találni valakit, aki valamikor minimum megkérdőjelezhető módon viselkedett, és nyilván az ritka, hogy valaki annyira alávaló az ember legyen, mint amilyen az Ungvári által feltárt adatok szerint a Bayer nagyapja volt. De nem tudhatjuk, hogy melyikünk családjában volt az elmúlt 100 évben egy ilyen forma, aki erről senkinek nem mondott semmit, végig hazudta az életét, és nem csak itt az asztalnál, még mindenki elmondhatja, hogy én úgy ismerem a családomat, hogy biztos nincs ilyen, de él itt még 9,5 millió ember, 9,5 millió sors, meg családi háttér. Szerintem nem szabad üzenni egy ilyen országban, még áttételesen sem azt, hogy téged, a felmenőid, gazemberségei így meghatározhatnak. Szerintem ez egy nagyon veszélyes gondolat, és nem ér meg annyit Bayeron ütni egyet, vagy nem ér meg annyit visszanyalintani ezt a fagyit, amit ő tényleg annyiszor alkalmazott a másként gondolkodó politikusokkal, meg újságírókkal, mindenkivel szemben, hogy kinek ki volt az apja, nagyapja. Nem ér meg ez ennyit. Szerintem ez egy nagyon veszélyes üzenet.
Ha megengeditek, mint egy olyan unoka, akinek a nagypapája nyilas fajvédő volt, és meg is ölte a nagyanyámat. Van némi élményem ezzel kapcsolatban, ráadásul ez hosszú ideig csak családi legenda volt, aztán most már dokumentált, mert valahogy az élet ezt így hozta. Ennek különösképpen nem akarok belemenni a részleteibe, de azt el kell, hogy mondja, igen, determinál. Ugye sok minden ki szó használt ezt a szót, csak a kérdés, hogy hova? Hova? Tehát mire determinál? Nem kötelességszerűen arra determinál, hogy egyébként nyilas dumával jöjjek. Nem kötelező. Tehát ebben az értelemben egyetértek azzal, hogy nem nagyon érdekes ebben a Bayer személyes története. És a Bayert az minősíti, amit most csinál, és mindenki. Egyébként a démonaival mindenkinek meg kell küzdeni. Nem egyszerűen, kurvára nem. Na mindegy. Sok kérdést vetett fel bennem is a mi történetünkkel kapcsolatban, az én történetemmel kapcsolatban is. Ellenben, a mai kormányinfón azt mondja a miniszterelnöki kabinetfőnök, hogy na és akkor, mondja, Gulyás Gergely, akit én hosszú ideig nem tiszteltem, eddig a mondatig.
Hát, de eddig tisztelted?
Én nagyon tehetségesnek gondoltam, jó, igazad van.
Tehetségesnek én is gondolom.
És egy nagyon jó, ugye, ismerem, tehát amikor még nem volt semmi, tehát ellenzékben voltunk, bocsánat, ellenzékben voltam a Fidesz-szel együtt. Tényleg, én ebből az emberből ezt a mondatot, amit ma előadott, hogy na de, az ellenzék vendő miniszterelnök jelöltjének az apja kommunista tömeggyilkos volt, mondja ezt. Ugye én akkor is kiesek a cipőmből, amikor az országgyűlés elnöke pártpolitizál, ha úgy tetszik, vagy beszáll ebbe az értékharcba, mert ő az országgyűlés elnöke, szóval a kövér egy politikai senki. De hogy a Gulyás is ebbe belemegy. És én azt hittem, hogy te szóba fogod hazni, most már korosodó emberként. Gyerekek, ez a dolog történet nem most kezdődik, bocsika. Ez 30 éve tart. És nem csak arról van szó, hogy a Bayer miket írt az Orgoványi erdőről, meg... Ja Istenem, nem értem az Ungvárit egyébként, ennyire kiléphetett volna a történész szerepéből, hogy és akkor a Bayer meg azt mondta, és akkor most jó megmondom a Bayernak. Ez az apák és fiú sztori, most nevezzük ezt így, ez 30 éve zajlik. Az egyik nagy magvető, Csurka István volt személy szerint, meg te neked is emlékezni kellene a Kónya Pető vitára. Ha úgy persze. Tetszik, és én másképpen gondolkodom, hagyj beszéljek most kivételesen, jó, bocsáss meg, ez nekem kurva szar. Jó, egyszer ne szólj bele. Az Antal Józseffel kapcsolatban nagyon sok minden tekintetben revíg, de ezt a mocskot, ezt a zöld szemű szörnyet, ami 30 éve fertőzés, úgy néz ki Gulyás Gergely mai bejelentése után, hogy tovább fogja fertőzni, sőt mélyülni fog. És még csak tegyük hozzá a kontextusokat, lehet, hogy most küljön a szuverenitás védelmi, meg a hazaárulózás, meg nem tudom mi. 30 éve van terítéken, 30 éve. Ez persze a történelmi korszakokkal való szembenézés hiánya is, és úgy látszik, hogy tényleg, a Robi írta, tényleg úgy néz ki, hogy akkor tér magához akár egy közösség, vagy egy nagyobb közösség, hogyha előtte bérbe gázol. Én most nem arról, most tetszett egy kicsit metaforisztikusan. Terítékre került, ha ezzel nem nézünk szembe, hogy ennek semmi értelme, kontraproduktív, emberellenes, közösség, nemzet és hazaellenes. Ezt a dolgot így fölvetni.
Egy dolgot hagyd mondjak még, tényleg azt gondolom, hogy nagyon érdekes a dolog, és engem nagyon érdekelne a Sanyi története ebből a szempontból, de ezt most tényleg nem fogjuk
beszélni. Nem is akartam elmondani.
Jó, oké, csak azért, ha a Bayerről beszélünk, az ő életében nekem sokkal érdekesebb az, hogy ez a Bayer Zsolt, akiről beszélünk, a 90-es évek elején a Népszabadság publicistájaként pont az ellenkezője volt annak, amit most látunk.
Ja.
Egy lipsi fickó volt, akivel egyébként én a kocsmában időnként megbeszéltem, hogy mi baj van az SZDSZ-szel és mi nem, és egy egész más cuccot vitt. Tehát, hogy ezek az emberek tulajdonképpen a Bayer egy jellemhibás fickó, aki tényleg arra van berendezve, ennek semmi köze nincs szerintem a nagyszüleihez, vagy az apukájához, anyukájához, egy olyan fickó, aki bármit és annak az ellenkezőjét képes megcsinálni. Valószínűleg tényleg jól ír, mert láthatóan van fogadókészség az éppen aktuális közönségnek. Ha a Népszabadság akar a Népszabadságban, ha a Magyar Nemzet akar a Magyar Nemzetben, ha a szélsőjobboldali uszítás akar a szélsőjobboldali uszításban, bármit és ez az ellenkezője, tehát és ebből a szempontból tök mindegy, hogy neki kik voltak a nagyszülei és mi a fenét csináltak. Miközben borzasztó izgalmas az, hogy ez az ország tulajdonképpen miből építkezik és hogyan. Tehát a dolognak van egy másik fele, ami tényleg érdekes, és ha ezt hogy hívják, írja meg Ungvári mondjuk egy történelmi folyóiratba, hogy, és összehasonlítva más családokkal, szerintem ezek érdekes dolgok, hogy hogyan éltünk előtte, kik voltak, mi a mi múltunk, de itt nem erről van szó. És ebből a szempontból teljesen egyetértünk, azt hiszem, hogy súlyos a dolog, mert tényleg az életünk részévé fog megint válni, legitimálja ezt az egész történetet az, hogy az Ungvári veti ezt föl, Ezek szerint akkor arról kell beszélni, ki fia borja, akkor nem arról kell beszélni, hogy mi a fenét mond, mit gondol a világról, mit csinál, milyen károkat okoz, éppen mondjuk Orbán Viktor.
Hát meg ilyen, mindig az történik, nem, hogyha az egyik oldalon kinyílik egy ilyen bármilyen akta, akkor
jön a másik,
oldalon egy bármilyen akta, amikor megint sokan fognak sérülni, megint.
És közben csak egy mondat, hogy közben egyébként az egésznek, mert átitatja ez a politika, meg átitatja ez az ilyen, és ebben egyébként is igazad, hogy ez csak 30 éve megy, tehát hogy ez egy elképesztően meddő szövegelés már nagyon régóta, és hát meg nem csak mérgező, igen. És már akkor is átitatta egyébként ez az ilyen vanabi pszichológizálás, csak akkor még nem úgy hívták, akkor is, már ha ávós volt a nagyapár, akkor biztos olyan vagy, te is csak már töltöztetett, ezek a szövegek megvoltak akkor is. De igazából az a baj, tudjátok, hogyha megnézitek majd a reakciókat, és ez már oda-vissza nagyon régóta így van, tehát most is így lesz a Bayernnél, és így volt egyébként korábban, amikor baloldalról, vagy liberális politikusokat, vagy közszereplőket letlesztek le a felmenőivel, idézőjelben, hogy végül is a közösség, miut bezárkózik, tehát a saját politikai közössége, azt mondja, hogy a másik oldalról jön a támadás, nekünk össze kell zárnunk, és nem csak azt mondja a közösség egy része, hogy le van tojva az, hogy a Bayernnak ki volt a nagyapja, vagy a Petőnek, Ivánnak ki volt az apja, meg mit tudom én, nem ezt mondják, hanem egy része elkezdi bagatelizálni a felmenők bűneit is, mert ugye így működik egy perverz öngyógyítása egy közösségnek, hogy és hámos volt, akkor mi van, és hanyinas volt, akkor mi van, mert ugye megpróbálja ugye a kognitív diszonanciát redukálni magában a közösség, hogy jó, nem csak az a lényeg, hogy a Bayer nem tehet az a nagyapjáról, mert amúgy ez egy tényleg teljesen normális álláspont, hanem elkezd magyarázni arról, mint amit a Szentesi Zöldi László meg is írt, hogy tulajdonképpen nem is olyan nagy baj ez, de hát láttunk ilyet én a baloldali, meg liberális oldalról is láttam, amikor mentek az ilyen relativizálás az 50-es évek borzalmaival kapcsolatban is, mert ez egy ilyen perverz öngyógyító mechanizmusa egymásnak feszülő közösségeknek. Szóval ráadásul még azt a célt se érje, csak ennyit akartam mondani, hogy legalább őszintén szembenéznék, mert nem ez történik.
Ha Sándor is...
Most, hogy vége lett a műsoridon, csak úgy jelzem. Igen?
Akkor most mondhatok
valamit. Hát persze. Tehát
csak el is szeretnék mondani, hogy a Zöldi Laci azt mondta, ugye, hogy majd ők is utána járnak a Ungvári felmenőinek, és majd jól megírják. Tehát amit te mondtál, azt megerősítendő, igen, az lesz, hogy most akkor tovább anyázunk, vagy visszaanyázunk, megyünk tovább ebben a negatív spirálban. Ez az egyik. A másik, hogy...
Bejelentette a Gulyás.
Igen, a másik, hogy jó lenne szembenézni azzal, hogy ez... Nem 90-ben kezdődött, bár én teljesen érteni vélem, amire te gondolsz, hogy 90-ben azzal történt, hogy nem sikerült, azt reméltük, hogy tiszta lapot fogunk nyitni, ezzel szemben elővettünk az irattárból sok összehányt meg összevérzett lapot, amit bizonyos értelemben teljesen fölösleges volt elővenni, mert egyetértünk, de hát az a helyzet, hogy mit tudom én, hát most tényleg nálam azt mondanám, hogy 49-ben ugye osztályidegenek voltak, meg kulák felmenők, meg nem tudom én még. 38-tól az volt a baj, hogy valaki zsidó. 1920-ban az volt a baj, hogy valaki benne volt a kommunbe. 1918-ban az volt a baj, hogy ugye belevitt minket a háborúba, és mehetnék visszafele a történetbe nagyon sokáig. Megvolt ez régen is. Az a baj, hogy nem tudunk kigyógyulni belőle. És még egyet akartam mondani pont ahhoz, amit te mondtál, hogy igen, a múlt determinál, te magad is ezt a kifejezést használtad, Sándor, ezzel mélyen egyetértek. És igen, csak azt akartam elmondani, hogy gyerekkoromban volt egy OTP reklám, amire mi hárman biztos emlékszünk, arról szólt, hogy van, aki azért jön hozzánk, mert otthon is ezt látta, van, aki azért jön hozzánk, mert otthon nem ezt látta. És így tovább. Tehát oda akarok kiukadni, hogy a szülők és a felmenők történetéből tanulni kell, és le kell vonni a következtetéseket, ez minden kamasznak a feladata, minden új nemzedéknek a feladata. És azért ezen a ponton én leszek az egyetlen, úgy látom az asztalán, aki azért annyit, hadd tegyek hozzá, én megértem Ungvári Krisztiánt, hogy megírta ezt a dolgozatot, mert őt sokszor bántották, és sokszor került ilyen publicisztikai
vetélyharcba,
mert te azt mondod, én meg ezt mondom, és nem csinált semmit, mint hogy arra hívta fel a figyelmet, és nem csak ő, hanem az ő nyomán más újságírók is, hogy Bayer Zsolt, és nem a nagypapája, ő maga ír önmagának ellentmondó dolgokat a saját felmenőiről. Ezt azért nem lényegtelen mozzanatot ne hagyjuk ki a történetben.
Azt nem lényegtelen, se hagyjuk ki, hogy Bayer azt mondja, hogy nem tudta ezt, és ezt most te úgy vitatjuk el, hogy fogalmunk sincs, hogy ez igaz. Tehát én most alapvetően értelmiségot kérek számomra, bárki vesz
tényekről beszélek, kész, leadott, kinyomtatott, befejezett, hogy mondjam, az öröklétnek átadott textusokról, és mindegyiken Bayer Zsolt aláírása szerepel.
De hát, ha ő nem tudta.
De Bayer Zsolt megírta. Nem azt kérdeztem, hogy tudta, vagy nem tudta, megírta.
És akkor mi jelentősége, ha nem tudta?
Na, de hát akkor ne csodálkozom, ha valaki elolvassa. Hát, ha megír valamit, akkor...
Amikor benne vagy a feelingben, nem erről van szó. De nem is kell ebbe belemenni, nem ez a lényeg. Ne. Hát én ezt gyakorlom évek óta.
Nem.
Na, megjelent egy friss felmérés. A Medián kutatása szerint Vitézy Dávid 27%-on álló főpolgármester jelölti vetélkedésben, ami egy nagyon erős szám, főnek annak tükrében, hogy nem is tudjuk, hogy indul-e, meg az sem, hogy minek, vagy kinek a színeiben. Szerintetek elképzelhető? Most van egy ilyen közéleti pletyka, hogy a Fidesz végül beáll Vitézy mögé, vagy pedig március végén mégiscsak előrántanak egy saját jelöltet, és ha beáll a Fidesz Vitézy mögé, akkor mi lesz az LMP-vel? Mi lesz Karácsonnyal? Szóval, hogy fura ez a budapesti választási küzdelem.
Szóval én magam is ugye kutatások, közvéleménykutatások is foglalkozó cégnek a egyik alkalmazottjaként, vezetőjeként azt kell mondanom, hogy ezek politikai játszmák, amiket látunk. Addig megkutatni valakit, hogy ő mennyit kapna, amíg ő maga azt mondja, hogy azt se tudja, hogy elindul, az arra jó, hogy azt lehessen mondani, hogy milyen jól áll Vitézy.
Tehát a cserébe ott van az ismeretlen
Fidesz jelölt. Igen, ehhez képest az ismeretlen, akire ugye, ha legalább valakit oda tettek volna, mert ugye az, hogy az ismeretlen jelölt, hát persze, hogy arra nem. Szóval azért mondom, hogy ezekkel nagyon vigyázunk kell, én értem ezt a játszmát, le is lehet játszani, rendben van, ez nyilván a Vitézy stábnak jó jön, ha jól emlékszem, ezt a kutatást pont az LMP rendelte meg. Ez nem azt jelenti, hogy nem valódi a szám, félrejtés ne esik, csak nem mond semmit. Ugye nyilván itt van, ugye mindenkinek elege van Budapesten sok mindenből, van egy pacák, aki se ide, se oda nem tartozik, húzzuk be. A kutyák, akik ugye mindig a választások előtt 6-8%-on vannak, majd kapnak 2-3-at, nem tudom, most is így lesz-e, mert ugye ez a mostani választás, mondjuk az Európai Uniós, az elég tét nélküli itthon, tehát lehet, hogy ez ennél jó lesz. De amikor téttel megy a történet, akkor ez lehet, hogy egészen másképpen van. És közben azért ne felejtsük el, hogy az ellenzéki szavazók, akik többségben vannak Budapesten, méghozzá nem is kicsit többségben, hanem 8-10%-kal többen, mint a fideszesek, van körülbelül 35%-nyi fideszes szavazó, az nem kevés, de ennyi van stabilan, és 42-43 ellenzéki szavazó, azok meg a végén el fognak menni, és szavazni fognak Karácsony Gergelyre. Tehát azért ez a meccs nem ezen fog múlni. Ez a történet, én kizártnak tartom egyébként, hogy Vitézy mögé odaálljon. A Fidesz nincsenek értelme részükről, mert nem fog működni. Ki lehet menekülni a választás elől ezzel, de talán ez Györfi Pál jobb jelölt a menekülés.
És mivel ebben láthatólag benne vagy, tehát a mérésekben, meg a fővárosi közvéleménynek a behatóbb ismerője vagy nálam, hogy lehet úgy fogalmazni, hogy igazándiból ezt a most következő főpolgármester választást Karácsony már csak elveszteni tudja? Tehát, ha nem csinál nagy hülyeséget, meg fogja nyerni?
Nem a
tétel. Arra gondolok, hogy ha meg tudja maga mögött tartani ezt az ellenzéki népfontos izét, hogy ő tulajdonképpen, aki nem szereti a Fideszt, az mind értékel az, hogy a Karácsony ilyen jól tűri ezt, amit csinálnak vele, az a mérhetetlen aljas kommunikációt, vagy média háborút, amit 5 éve folytatnak ellen, hogy minden nap legyalázzák, annak el, és úgy, hogy soha nem adnak neki szót, ugye? Tehát olyan mocskot, amit a Karácsony kapott a magyar Fidesz sajtótól, egyetlen más politikus se kapott az elmúlt 30 évben.
Oh,
Na, hát azért ezt most itt...
Gyurcsány Ferenc
kapcsolatban. A Gyurcsánynak volt sajtója, a vonal az más, de nem évekig. A vonalban nagyon ja, kikartak, de nem öt éven keresztül.
Ja, Karácsonynak nincs sajtója.
János, nem, nem,
de tehát az ellenzéki sajtó a sok szempontból kifejten támogató.
Hát most éppenséggel ebben nem, mert ebben láthatóan az ellenzéki, vagy a független média is, ugye ez meg egy kicsit zavaró, nekik is tetszik ez a vitézi jelenség, hogy itt van valaki, aki se ezt, se nem az. Tehát azért a vitézin az, hogy a HVG főhíre az, hogy még el se döntötte, de már 27, ja. Előző nap megjelent, hogy még el se döntötte, és 16, tehát ugye az egyik...
Hát meg erős címek, hát akkor hozzák a
igen, csak a János, nem ez a tét, szerintem ennek a választásnak nem az a tétje, hogy ki lesz a főpolgármester, hanem hogy az mit tud csinálni. Tehát a Karácsony, aki pont az ellenkező az Orbánnak. Ugye minden szempontból, stílusban, kinézetben, korban, hogy mondjam, ez a békés, minden szempontból. Tehát aki nem akarja Orbánt, és Budapesten ezek többségben vannak, azok nem fognak beleszeretni a vitézibe, az anyám kínjába. Ez arra jó, hogy egyrészt az LMP-nek legyen egy helye a közgyűlésben, most egy sincs, mert ha a vitéz vezeti az ő listáját, akkor lesz egy hely. Ez nem biztos, hogy vitézi lesz, de valaki be fog kerülni. És arra jó, hogy, és ez szerintem ez a tét, és a Fidesz is látja, hogy ez a tét, hogy leszek a közgyűlésben többsége a Karácsonynak. Mert lehet, hogy egy olyan főpolgármesterünk lesz, aki semmit nem fog tudni csinálni, mert mögötte lesz egy olyan közgyűlés, ahol a legnagyobb frakciója a Fidesznek lesz egy vagy két kutya, egy mi hazánkos, akik el fogják dönteni, hogy éppen mi történik a fővárosban, és ettől kezdve teljesen lényegtelen, hogy hívják a főpolgármestert. Tulajdonképpen ezt látom itt tétnek, és nem a főpolgármester személyét, lehet ezzel szórakozni.
Tehát akkor belőle. Tulajdonképpen azt mondta csak, hogy igazándiból annak nagyon nagy esélye van, hogy Karácsony.
Én azt gondolom, hogy igen.
De arról ne feledkezzünk, hogy az összes eddigi vitában jószerivel szinte kizárólag csak erről volt szó. És csak említsük már meg, hogy egyébként azért ugye nem gondoljátok komolyan, hogy egy olyan folyamat, meglehetősen előre hazatott folyamatban, ahol eléggé szisztematikusan, milliméterre halad előre a magyar önkormányzatiság felszámolása. Eközben pont a főváros lenne az a hely, ahol egyébként a továbbiakban, tehát a továbbiakban nem akarja folytatni azt a művet Orbán Viktor, hogy mint politikai entitás, és ezt a szó tág értelmében, azok után, hogy már az oktatásügy el van véve, az egészségügy el van véve, és a többi, a főváros, mint önkormányzati politikai entitás megszüntetése tovább folytatódjék. Tehát ezt azért ne felejtsük el ebből az egész játszmából. És ez egyébként bizonyos értelemben nekem kétségeket támaszt akár a vitézi fellépését illetően is.
Nézd, hogy a Fidesz mit akar a vitézitől,
hát látszik.
Az egy más kérdés. Az, hogy a vitézi, az, hogy a Fidesz akar valamit a vitézitől, nem biztos, hogy a vitézi is akar valamit a Fidesztől. Ezek, ugye, ezek nem mindig kölcsönösek. Itt, ami, tehát azzal egyetértek egyébként, hogy a Fidesz többszörösen is lábon lőné magát, különben a vitézi mögé állna be. Egyrészt hát azért ez mégiscsak egy impotenciát jelez, hogy a fővárosban képlenek kétharmados kormányzó párt legalább egy, nem tudom, egy szarató fűtőgépre rámutatni, hogy jelöltünk szavazatok rá. Kettő, gyakorlatilag a vitézit is lából lőnék vele, tehát pont azt, amiről előbb beszéltünk, ugye, hogy esetleg a közgyűlésben lehet gyengíteni a Karácsony, hát azzal is lából lőnék, mert a vitézi alól gyakorlatilag kilapátolnák a saját támogatóinak a felét egyből. Tehát az el nem kötelezett réteg, aki most mögötte lehet, az egy Fidesz jelöltre már egyáltalán nem biztos, hogy szavaz.
De Gábor, nem, a Fidesz érdeke ellenvaló lenne, ha kiderülne az, hogy a főváros, mint ilyen intézmény, egyébként diszfunkcionális, értelmetlen és fölösleges.
Hát ebben az irányban mennek a dolgok.
Ja, hogy ja, értem, hogy ilyen, hogy
ez az egész üzenet.
Mint a két világháború között, hogy így berakni egy ilyen állam. Aha. Hát ez elképzelhető.
Erről komolyan szó volt a Fideszben, ugye csak nem merték, vagy nem akarták a végén meglépni. Én megmondom őszintén, nem zártam volna ki az Orbán januári sajtóotják eseménye cirkusza előtt, hogy még belenyúlnak még egyszer a rendszerbe, most már ezt kizárom, és nem közvetlen választásra választják a főpolgármestert, hanem a közgyűlés. Többség ugye volt ilyen, az első 90-ben így volt, úgyhogy ez folyik, egy elgyöngítés, és ehhez képest ez egy jó folyamat, hogyha Van egy főpolgármester, nem jó, ha megválasztják, hiszen azért ne felejtsük el, hogy Magyarországon a közvetlen megválasztás szempontjából a legtöbb ember az a főpolgármester mögött van. Tehát, mert a miniszterelnököt ugye a parlament választja. A köztársaság elnököt a parlament választja. Tehát ebből a szempontból a politikai értelemben ez egy jelentős dolog, de valójában egyre üresebb ez a történet, egyre kevesebb az erőforrás, és hát ha maga a közgyűlés is kicsúszik a rendszerből, akkor tényleg teljesen mindegy tulajdonképpen, hogy hívják.
Amúgy most is látványosan a kormány építi a várost. A Dubaj toronytól az atletikai stadionig.
A Mól torony.
Még egy nagyon pici, maradjunk itt. Volt egy olyan szám is, hogyha nem indul a Vitézi, akkor hogy alakulnának ezek az ismeretlen fideszes jelöltek a karácsony. És ott a karácsony ugye plusz 8% ahhoz képest, hogyha indul a Vitézi. Tehát ez azért, nem tudom, hogy most hogy kell kezelni ezeket a bizonytalan adatokat, de úgy tűnik, hogy azért van egy elég komoly réteg karácsony jelenlegi szavazói között, aki
persze, mert simán át tudna batyogni. De nem biztos, hogy simán át tudna, mert ez egy tét nélküli dolog. A választás nem téttel lesz. Ugye van egy csomó ember, aki utálja, hogy bicikliutak vannak, van egy csomó ember, aki azt gondolja, hogy miért nincs több bicikliút, van egy csomó ember, aki azt gondolja, hogy miért nem csinálta meg, nem tudom, hogy... Tehát vannak elégedetlenek, akiknek a politikai... Azért ne felejtsük el, hogy ezen a választáson 51-néhány százaléknál többen nem fognak elmenni. Tehát a bizonytalan szavazó, aki, amikor megkérdezik, hogy kire szavazná, hát itt van egy ilyen független, nem fog részt venni ezen a szavazáson. Itt a politikailag nagyon aktív törzsközönséggel fognak elmenni.
Ez abszolút Fidesznek áll az
ászló. Budapesten országosan,
igen, de Budapesten meg a néhány nagyvárosban ez másképp van. Ennek következtében nem azokon múlik, akik járkálnak. Mert ugye akinek ez is jó, az is jó, az nem fog a végén elmenni ezen a választáson. Ugye én azt gondolom, hogy persze látszik, hogy van elégedetlenség a karácsonnyal szemben is, miért ne lenne? De ez az elégedetlenség a politikai értelemben nem létezik, tehát hanem a városvezetés értelemben igenis van, mert hogy egymás kioltó folyamatok vannak, ennek következtében szerintem, amikor a választás lesz a tét, és akik elmennek június 9-én, azok számára egy politikai tét lesz, és a politikai tét pedig az, hogy az ellenzék Budapesten ne adja föl a pozícióját.
Annyiban, csak annyiban vitatkoznék, hogy inkább kiegészteném, hogy oké, van az a réteg persze, aki azért áll középen, mert nem áll sehol, tehát ilyen is van, vagy igazából lebeg az egész fölött, elmegy, nem tudja. De szerintem pont a fővárosban a legnépesebb az a tábor, és mondjuk meg lehet nézni, hogy hogy áll mondjuk hogy állnak a kutyák ugye itt Budapesten, messze a legjobban. Tehát azért van egy olyan tábor, amelyik egyébként a Momentumnak akár törzsközönsége is lehetne, csak nem tud az lenni, mert a Momentum ugye rá van kényszerülve az együttműködésre a 2015-i kormányzó erőkkel, bár látjuk, hogy mekkora játék megy a fővárosban is, hogy külön listán. Nem véletlen, hogy a Momentum annyira szeretne például külön listán indulni, mert itt van az a legnépesebb jellemzően 50 alatti ilyen értelmiségi tábor, néhány tízezer vagy százezer ember, de egy fővárosi szinten azért ez számít. Akinek a 2010 előtti kormányzó erők is gázok, meg vállalhatatlanak, és természetesen nem szereti a Fidesz sem, és hogyha választania kell, és nincs középen álló jelölt, akkor valószínűleg oda csapódik az ellenzékihez, mert látjuk, hogy a karácsonyod akkor az a 7-8%, amit mondasz, ha igaz, de ezek tényleg nagyon... Szóval itt még nem látunk semmit igazából, de elméletileg igen. De ha van valami más alternatív, akkor azt szívesebben érzi azt, hogy... és őszintén megmondom, én tipikusan ilyen ember vagyok, aki őszintén azt mondja, hogy nekem tisztább a kezem, hogyha arra szavazok, aki hogy egyiknél sincsen. Szóval, hogy azért lehet ilyen.
Van, én ezt nem vitatom, igazad van, de ez nem a kritikus tömeg, azt gondolom.
Hát nem ez dönt. Nem ez dönt.
És ráadásul lefeles, hogy mind a Momentum, mind a kutyák ott vannak a karácsony mellett. Tehát azok a szavazók, ugye legalábbis eddig azt látjuk, tehát hogy a kutyák is azt mondták.
De vajon a szavazói?
Oké, csak azért mondom, hogy ez aztán a végén majd el fog dőlni, hogy mi lesz, de ezzel együtt is a karácsonynak kell csinálni egy normális kampányt. Tehát az fontos, hogy ne úgy gondolja, mint én, hogy ez már eldőlt, mert azért ez egyáltalán nem ilyen egyszerű. És azért a Fidesznek, ha van egy harmadik jó jelöltje, ami azért szerintem nem szabad lebecsülni, hogy a Tarlós is rá termelt a fideszes listára 4-5%-ot, tehát azért nem mindegy, és ebben az esetben, ha azt számolom, hogy van egy jó fideszes jelölt, aki mögött a
korlátlan erőforrások állnak, ne felejtsük majd el. És van a vitézi, aki mögött vannak erőforrások, lásd Ungár Péter és LMP, mint erőforrástartalék. A Karácsonynak nincs egy tisztességes, jól működő kampánya, mert szerintem is van médiája, tehát itt speciál kicsit jobb a helyzet, mint bárhol máshol, akkor lehet nagyon szoros ez a végeredmény.
Meg még egy-két jó kis nem járat csökkentés, és akkor...
Ja, igen. Négy-két ilyen.
Na, de nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Ugye az új Magyar Hang holnaptól tudják megvásárolni, és akkor kötött fogás extra lesz jövő héten. 9-én, 19 órától a Hadszínteátrumban, oda is várjuk önöket. Sok szeretettel. Köszönöm a beszélgetést.